A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Van egy angol kifejezés, ami arra vonatkozik, hogyha egy jelenség már nem a kezdet stádiumában van, de még nem is ért a dolog végére, a fejlődése, hanem alakul, változik, nem lehet pontosan kiszámítani, milyen irányban, de azt lehet látni, hogy a korábbi állapotok nem maradnak fönn. Ez az in the making, amit szoktak használni. És úgy tűnik, hogy Oroszországgal kapcsolatban most nagyon sok olyan elemzés, részben amerikai titkosszolgálati elemzés jelenik meg, amelyik arról szól, hogy valami nagyon elmozdult a Kremlben, a gazdaságban is, mert például elkezdtek beszélni egy ilyen bankválságnak a kockázatáról, majd kiderül, hogy miért, de törésvonalak húzódnak állítólag szintén a Kremlben belül, és Putyin arra készül, hogy átrendezi a belső erőviszonyokat. Az amerikai szankciók nagyon sikeresnek bizonyultak legalábbis eddig, tehát a Kremlnek sokkal kevesebb pénze lesz, és hát megszólalnak vezérigazgató, például a Rostec vezérigazgatója Szergej Csemezov, aki azt mondta, hogy vállalati csődök jönnek a magas kamatlábok miatt. Szóval van elég dolog, ami változtatja, pörgeti belülről az orosz valóságot. Bendazsevszki Anton van velünk, a Posztszovjet térség szakértője. Hogy látja ezeket az elemzéseket? Mennyire valóságosak? Mennyire vannak információink?
Tehát üdvözlöm mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Valósak ezek az elemzések. Fontos látni, hogy itt nem valamiféle, hogy mondjam, egy ilyen hirtelen jött szisztematikus válságról van szó, rendszer szintű válságról, hanem olyan folyamatokról, amelyek az elmúlt években fokozatosan gyűltek össze, fokozatosan viszik el az orosz gazdaságot és az orosz piacokat egy ilyen negatív spirálba. Bárki, aki mondjuk az elmúlt években valamiféle orosz gazdasági összeomlásra számított volna, annak hát sajnos csalódnia kell, ez nem fog bekövetkezni most sem. Ez egy fokozatos romlás, egy fokozatos ilyen stagnálási időszak jön az orosz gazdaságban. Azt lehet mondani, hogy Oroszország az Ukrajna ellen indított háborújával 10-15 évet veszített a saját gazdasági fejlődéséből, és ezek a folyamatok, amennyiben ugye a háború elhúzódik továbbra is, akkor ezek a folyamatok még tovább kulminálódnak, és a helyzet rosszabb lesz. Tehát fokozatosan látható, hogy az orosz hatalom feléli azokat a tartalékokat, amelyeket a háborúra képzett. Tehát az első egy-két évben a lakosság még nem érezte meg a háború hatását. Egyrészt azért, mert az orosz gazdaság átállt egy ilyen hadigazdaságra, egy rengeteg állami beszerzés, megrendelés irányult bizonyos gazdasági szektorokba, főleg ugye amelyek a hadsereggel kapcsolatosak. Azok az emberek, akik mondjuk munkát váltottak és elmentek a védelmi iparral kapcsolatos szektorokba, vagy beálltak az orosz hadseregbe, ők ugye hirtelen nagyon sok pénzt kaptak, tehát sokkal többet kezdtek keresni. Másrészt pedig a gazdasági problémákat az orosz állam azzal tudta semlegesíteni, hogy a felhalmozott, két évtized alatt felhalmozott tartalékokat, itt 600 milliárd dollárnyi tartalékról van szó, azokat fokozatosan kezdte felélni. Csak ugye most már a háború negyedik évében vagyunk, ez a rendszer, ami eddig működött, nem fenntartható. A hadigazdaságra való átállás rendszer szintű problémákat hordoz magában, hogy elszívja a munkaerőt más szektorok elől, durván aszimmetrikus munkaerőpiaci viszonyokat teremt, hiszen ha mondjuk egy védelmi vállalat háromszor-négyszer annyi pénzért foglalkoztat valakit, ugyanezt a pénzt nem tudják megfizetni a piacról élő cégek, tehát ők fokozatosan rosszabb helyzetbe kerülnek. Szóval ez önmagában teremtett egy ilyen problémát, a tartalékok kezdenek kimerülni, és az orosz állam ugye arra kényszerült, ez látható a 2026-os orosz költségvetésből, hogy fokozatosan rátolja a háborúnak a költségeit az orosz lakosságra és az orosz vállalatokra. És ezekből a költségekből hát nem kevés van, önmagában a költségvetés nagyjából harmada, az csak is kizárólag az orosz-ukrán háborúnak a folytatására, működtetésére megy. Tehát hogyha ez hosszú távon felmarad. Kevés állam van, ami megengedheti magának, hogy minden egyes évben a költségvetés harmadát elégesse a háborúra. Tehát fokozatosan továbbra is ugye ez lesz a trend, hogy a lakosságra fogják ráhárítani. Ha folytatódik a háború, akkor majd vágnak a szociális juttatásokon, a szociális kedvezményeken, a vállalatok terheit növelni fogják. Tehát ez a folyamat folytatódni fog. Nem fogunk látni egy összeomlást. Ezt az orosz állam el tudta kerülni, de egyre rosszabb helyzetet fogunk látni a piacokon és az orosz gazdaságban. Ez a trend, ami beállni látszik. Ugye maga az orosz állam is arra kényszerült, hogy az ide előrejelzéseket is drasztikusan igazította, még az év elején olyan 2,5-3% körüli növekedésre számítottak, aztán ezt csökkentették a nyár folyamán, azt hiszem ilyen 1,5% környékére, most a legújabb októberi korrekció az arról szól, hogy most egy 0,5%-os gazdasági növekedésre számítanak, de nem is biztos, hogy ez meg fog valósulni, inkább egy ilyen recesszió közeli, ilyen stagnálásszerű állapotokat fogunk látni az orosz gazdaságban.
Mindez még hozzáteszik azt is, hogy hát legalábbis Craig Kennedy szerint, aki a Harvard Egyetem munkatársa, hogy Oroszország tulajdonképpen a háborúját valamennyire végig kölcsönökből fedezte, azzal, hogy a bankoknak előírta, hogy nyújtsanak hiteleket a védelmi vállalatoknak, tehát a fegyvergyártó cégeknek, anélkül egyébként, hogy különösebben fedezett vizsgálatokat folytattak volna, viszont nagyon magas kamattal adják. Ez a nagyon magas kamat sújtja egyébként a nem védelmi szektort is, tehát a vállalati csődöktől, ezért tart ez a Csemezov nevű vezérigazgató. És hát azt mondja Craig Kennedy, hogy a banki hitelek állományának 23%-a megy fegyvergyártókhoz, tehát őrületesen magas összegek.
Én nem vagyok pénzügyi szakértő, de az látható, hogy itt vannak komoly strukturális problémák, ugyanakkor az orosz állam ezeket megengedheti magának, mert nem alapvetően nem egy piaci alapú demokráciáról van szó. Ugye többek között olyan lépéseket is meghozott az orosz állam, hogy azoknak a katonáknak, vagy hát embereknek, akik aláírták a szerződést a hadsereggel, azoknak például leírták a korábbi banki kölcsönöiket, és ezt ugye a bankokon leverték. Tehát a bankok nem lettek kompenzálva ezáltal, hanem vagy részben kompenzálva lettek, de alapvetően le kellett nyerniük ezeket a költségeket. Tehát alapvetően az orosz állam ezekben a viszonyokban megteheti azt, ahogy mondjuk a szovjet korszakban is, hogy belenyúljon a piaci folyamatokba, és bizonyos költségeket mondjuk ráhárítson a pénzügyi szervezetekre, bankokra. Ugye látható az is, hogy most már, hogyha egy nyugati cég ki akarna vonulni az orosz piacról, akkor egészen magas költsége ára van. Nem lehet csak úgy kivonulni, nem viheti ki a technológiát, nem viheti ki a berendezéseit. Meg kell állapodnia egy orosz céggel, amely megvásárolja ezt a piaci jelenlétet vagy érdekeltséget, és nem tudom, vagy negyed annyira, mint amennyit ezek a befektetések érnek Oroszországban. Szóval az orosz állam ezeket megteheti, mert hát nem a piacról, nem a piaci kapitalista működésű államról van szó, és jóval bele tud nyúlni ezekbe a folyamatokba, ráhárítva ezeket a kiadásokat. Tehát vannak ilyen rendszer szintű problémák, de ez nem fog eredményezni olyan piaci hatásokat, nem tudom, bankcsődöket, banki kivonulásokat, mint ami normális esetben mondjuk egy nyugati társadalomban bekövetkezne.
De a társadalom tűrőképességét azért próbára teszi, az még egy diktatúrában is létezik, mert ha ezeket a pénzeket kezdik elszívni a lakosságtól, a szociális juttatásokra gondolok, vagy elkezdik elinflálni a nyugdíjakat, vagy bármiféle pénzügyi módszer lehetséges, akkor Putyin nem nagyon tehet más, mint hogy szorít a csavarokon, tehát még keményebb diktatúrát tart fönn.
Hát ez az, ami látható, hogy Oroszországban egy 5-6 évvel ezelőtt, tehát még a Covid járvány előtt elképzelhetetlen volt még Oroszországban is, hogy embereket pusztán azért tartóztatnak le, mert egy béke felirattal állnak ki az utcára. Ugye a mai Oroszországban ez abszolút így van, ugye a legújabb fejlemény, egy héttel ezelőtt Szentpéterváron egy nagyobb, hát nem volt, nem tüntetés volt, egy gyülekezés volt, ahol a tömeg ilyen dalokat énekel, de olyan dalokat, vagy olyan szerzőknek a dalait, akik Oroszországban nincsenek betiltva, hanem külföldi ügynök státuszban vannak, és az orosz rendőrség ugye elállította a legaktívabbakat, illetve egy orosz énekesnőt, és aztán 15 nap börtönt kapott, most ezt újra meg lett hosszabbítva, csak hogy érdekes maga a magyarázat, hogy azért nem szabad elénekelni egy bizonyos dalt, amit ott elénekeltek, aminek egyébként semmi köze nem volt az orosz hadsereghez, mert a büntetés az azért jött, mert diszkreditált az orosz hadsereget, de dalban szó sincs erről, de a hivatalos magyarázat az volt, hogy az egyik videóban, ami az online térben is elérhető, és egészen nagy megtekintést hozott, abban egy ukrán katona ezt a dalt énekli, vagyis azzal, hogy Oroszországban az utcán ugyanezt a dalt előadják, egy orosz előadónak a dalát, azzal diszkreditálják az orosz hadsereget. Most igazából csak azért hoztam fel azt az esetet, hogy néhány évvel ezelőtt teljesen paradox módon hangzott volna egy ilyen ügy, hogy valakit azért állítanak elő, mert egy orosz dalszerzőnek a dalát énekli el, aminek semmi köze sem a háborúhoz, sem a hadsereghez. Mégis a mai Oroszországban ez egyfajta alapvetés, hogy a hatalom egészen alaposan ellenőrzi ezeket a csatornákat, és bármiféle véleménynyilvánítási vélemény különbözőséget is bünteti, és az embereket, tehát ezeket a csavarokat arra akarok célozni, már rég meghúzták Oroszországban az elmúlt években, teljes cenzúra van, a különböző közösségi médiák, lapok, oldalak be vannak tiltva, ugye a legújabb, ugyancsak legújabb hír, hogy augusztusban előbb a még Oroszországban elérhető üzenet küldő alkalmazásoknak a videóhívási funkcióit tiltották be, tehát Telegram vagy WhatsAppon nem lehet jelenleg videóval telefonálni, ezt az orosz állam tiltja, tehát technikailag is elérhetetlenné tette, és néhány nappal ezelőtt pedig az üzenetküldési funkciók is ellehetetlenültek, tehát most már, hogyha valaki Telegramon keresztül küld üzenetet a másiknak, vagy WhatsAppon keresztül, ugye más alkalmazások már évekkel ezelőtt belettek tiltva, tehát a Viber, vagy Skype már ugye nincs is, de a Vibert már évekkel ezelőtt betiltották, WhatsApp az és Telegram még elérhető volt, de most már ott is üzenetküldő alkalmazást ellehetetlenítették, tehát ez olyan szintű represziós állam, diktatórikus állam, amely nem csak felügyeli a nyilvános tereket,
hanem atomizálja is a közösséget.
És a közösség közötti kommunikációt is korlátozza és tiltja, tehát ezzel pedig meg tudják szűrni azt, hogy bármiféle potenciális feszültség az ne kerüljön ki a rendszerbe, és ne jelentsen problémát a rendszer számára.
A gazdasági nehézséghez állítólag nagyon hatékonyan a korábbi uniós szankciócsomagoknál állítólag hatékonyabban járul hozzá annak a két orosz olajvállalatnak a szankcionálása, amit Trump rendelt el. A Lukoil állítólag már a külföldi érdekeltségeinek a felét akarja felszámolni, és egy volt vezető azt mondja, hogy gyakorlatilag ennek a cégnek vége van. Mások azt mondják, hogy ez néhány hónapig tart ez a megrendült állapot, aztán Oroszország szokás szerint megtalálja a csatornákat, hogy tudja mégis eladni az olaját, de közben meg jönnek olyan hírek, nem lehet tudni mennyire igaz, hogy Kína és India korlátozza az olajvásárlásokat. Legalábbis Trump ezt jelentette be, hát ami vagy igaz, vagy sem. Mit tudható erről? Egyszerűen azért fontos persze, mert tudjuk, hogy az orosz állam jó részt energia exportból fedezi magát.
Ez ugye való igaz, hogy a Lukoil és a Rosneft forgalmának a felét teszi ki az orosz bevételek. Pontosabban az orosz bevételekben ez a két vállalat a bevételek felért felel, és hogyha ezek a vállalatok nyugati szankciók alá esnek, akkor Oroszország drasztikus bevételkiesésben fog szenvedni. Ugye itt nem csak maga a két vállalat az, ami fontos, hanem a leányvállalataik is. Ugye az amerikai szankciók még további 34 céget érintenek, olyan cégek, amelyek a Lukoilhoz vagy a Rosneftshez kapcsolódnak. Szóval maga a lépés drasztikus következményekkel járhatna Oroszország számára, de nem tudjuk még pontosan, hogy mi az amerikai szándék, mennyire akarják ezt komolyan leverni Oroszországon, mi lesz ennek a folytatása. Ugye van egy 4 hetes kitűzött határidő, ami november 23-án jár le, tehát a szankciók akkor kerülnek majd, akkor lépnek hatályba. Tehát jelenleg minden partner, kereskedelmi partner, aki ugye Oroszországgal vagy ezzel a két céggel kereskedik, úgymond kapott 4 hetes haladékot, hogy leállítsa ezeket a műveleteit, leszerződjön más partnerekkel, és ez egyébként el is indult, ugye az említett indiai vállalatok például, vagy bizonyos kínai vállalatok erről jelentettek, hogy ők legalábbis átmenetileg felfüggesztették a vásárlást a Lukoiltól és a Rosneftől. Tehát nem tudni, hogy Trump Én azt gondolom, hogy elsősorban Trump ezt a nyomásgyakorlási lépésnek szánja, ugye látható, van egy háború lezárási szándék Trump részéről, és Oroszországot próbálja arra kényszeríteni, hogy leüljenek tárgyalni, de nem csak egy ilyen szimbolikus tárgyalásokra, hanem valódi kompromisszummal járó háború lezárása felé mutató tárgyalásokkal. Tehát mindaz, amit az elmúlt 2-3 hónapban a sajtóban hallunk, akár a Tomahawk rakétákkal kapcsolatban, az Aram rakétákkal kapcsolatban, most a szankciókkal kapcsolatban, az elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az oroszokat tárgyalóasztalhoz kényszerítsék, és a háborút lezárják. Szóval, ha ez sikerül, ha az oroszok erre hajlandónak mutatkoznak, akkor valószínűleg nem fognak ezek a szankciók életbe lépni, és Trump vagy elhalasztja őket, vagy ugye születik valami megegyezés. Ha az oroszok részéről nem lesz semmiféle kompromisszumkészség, hát továbbra is nem lehet látni majd a szándékot a háború lezárására, tehát ha az amerikai így ítélik meg, akkor valószínűleg fokozatosan egyre keményebb lépéseket alkalmaznak, tehát Trumpnak nem érdeke az, hogy azonnal lecsapjon Oroszországra minden lehetséges erővel, hiszen azzal zavart okoz a kőolajpiacon is, ami ugye inflációval, az árak növekedésével járhat. Másrészt az a cél, hogy az oroszokat tárgyalóasztalhoz kényszerítsék. És innentől kezdve minden azon fog múlni, hogy mennyire akarják komolyan betartatni a partnerékkel ezeket a szankciókat az amerikaiak, mennyire fogják az indiaiakat megpróbálni rákényszeríteni a szankciók betartására, és Oroszország mennyire lesz képes kikerülni ezeket a szankciókat. Ugye láttunk egy nem teljesen hasonló lépéssorozatot, de tehát nagyságrendekben nem hasonló, de ugye típusában hasonló, amikor Joe Biden azt hiszem januárban, ugye a elnöksége utolsó napjaiban végül ugyancsak hozott régóta halogatott lépéseket orosz gáz és kőolaj vállalatokkal szemben, akkor a Surgut Neftet és a Gazprom és a Gazpromnak egy részét szankcionálták, és azt a lépést is beáraszták a piacok, hirtelen az oroszok jelentős bevételkiesést szenvedtek, bizonyos cégek leállították a kereskedést az orosz cégekkel, de márciusra, tehát 2 hónappal később végülis visszaállt a korábbi helyzet. Mondjuk az indiai vagy a kínai vállalatok, a legnagyobb vállalatok továbbra sem vásároltak mondjuk a Surgut Neftől olajat, de a kisebb indiai vállalatok vagy a kisebb kínai cégek viszont igen, akik kevésbé tartottak az amerikai másodlagos szankcióktól, és az oroszok más cégeken keresztül ezeket az intézkedéseket ki tudták kerülni. Tehát benne van a lehetőségek között az is, hogy végül Trump elhalasztja a szankciókat, ha lesz előrelépés a tárgyalások tekintetében. Benne van az is, hogy fokozatosan folytatódik a szankcióknak az implementálása, és az oroszok alkalmazkodhatnak, és lesz egy átmeneti bevétel kiesés, de aztán visszarendeződik a piac. Ez is benne van a lehetséges válaszok között, vagy verziók között. De benne van az is, hogy ha Trump, tehát hogy nem érkezik semmiféle komoly reakció az oroszok részéről, akkor Trump ezt egyre komolyabban gondolja, és megpróbálja a szövetségesei partnerein is keresztül átverni ezeket a szankciókat, és akkor lehet, hogy az oroszok valóban egy komolyabb bevétel kiesést fognak szenvedni. A becslés egyébként az, hogyha az indiai piac kiesik az oroszoknak, legalábbis a legnagyobb indiai cégek, mert valószínűleg a kisebb cégek ugyanúgy vásárolnak majd orosz kőolajat, akkor az orosz költségvetés mintegy 15%-nyi bevételt eshet el, ami azért a jelenlegi viszonyok mellett elég komoly érvágás lenne az oroszoknak. De ugye ez különböző faktoroknak az eredője kell, hogy ez megvalósuljon.
Minden esetre a helyzet súlyosságát jelzi, hogy elindultak hát kicsit ilyen kremlinológiai találgatások azzal, hogy az orosz elit berkein belül már törésvonalak vannak, feszültségek alakultak ki, és Putyinnak át kell rendezni a saját köreit, amit az is bizonyít, hogy egyre több rokon kerül mindenféle vezető pozícióba Putyin, csak kiterjedt Putyin családból, nem azt mondom, hogy tucatjával, de azért úgy jönnek elég rendesen. Másrészt pedig újra élettek félelmek Hodorkovszkijtól állítólag. Legalábbis a KGB utódja azzal vádolta meg, ha jól tudom, Svájcban élő Hodorkovszkijt és körét, hogy puccsra készülnek a Kreml ellen. Nem mindenki emlékszik Hodorkovszkijról, úgyhogy arra kérem, hogy kicsit elevenítsük fel ezt a régi történetet, és nézzük meg, hogy mennyire jelentős szereplője ő most a orosz politikai életnek. Onnan távolban.
Igen, ugye alapvetően két kérdés is van az ön kérdései között. Az egyik az orosz politika elitekre vonatkozik, és azok átrendeződésére, a másik ugye a Hodorkovszki szerepére. Én azt gondolom, hogy ez inkább egyfajta belpolitikai ilyen kacsa, vagy belpolitikai motiváltságú hír Hodorkovszki szerepéről, ami az orosz lakosság irányába szól, azt jelezvén, hogy vannak külső erők, amelyek az orosz rendszer megdöntésén dolgoznak, és hát ilyen erő lehet Mihály Hodorkovszki. Én azt gondolom, hogy Hodorkovszki nagyon távol került az orosz valóságtól és az orosz társadalomtól. Ugye nem véletlenül
ő ugye egy oligarha volt tulajdonképpen.
És igen, tehát Mihály Hodorkovszki egy 90-es években nagy vagyonra tett szert, egy befolyásos orosz oligarha volt, akinek bizonyos, az orosz politika egy bizonyos időszakában elég komoly befolyása volt az orosz belpolitikára, nagyon komoly befolyása volt például Boris Jelcinre, ugye Boris Berezovszkijjal együtt, ugye egy másik oligarha volt, hogy úgynevezett ilyen szűk, ezt úgy nevezik az orosz, vagy úgy nevezték az orosz belpolitikában, hogy a család, akik nem rokoni, ez nem rokoni kapcsolatot feltételez, hanem Boris Jelcin köré kialakult kör, oligarha kör, akik Jelcint hozzásegítették 1996-os elnökségi győzelemhez, ott ugye nagyon rezgett a léc, és a kommunista párt Zyuganovval az élén majdnem megnyerte azokat a választásokat, és az orosz oligarcháknak a befolyása és a beavatkozása kellett ahhoz, hogy megmentsék Jelcinnek az elnökségét, és onnantól kezdve ez a kör nagyon, nagyon nagy befolyása tett szert az orosz belpolitikában, és ugye arról is vannak ilyen pletykák, hogy magát Vlagyimir Putyint is ez a kör javasolta, vagy jelölte Jelcin utódjaként, mert egy irányítható figurát láttak benne. Aztán ugye ez a számítás nem jött be. És amikor kiderült a 2000-es évek elején, hogy hát Putyin egy erőteljesen önjáró figura, és nem lesz hajlandó ezzel a korábbi oligarha körrel együttműködni, akkor ugye Hodorkovszki szembe ment Putyin, a saját pártot próbált indítani, szponzorálta az ellenzéket, és gyakorlatilag elvették mindenét, amilyen volt. A Jukosz kőolajipari cég az, ami Hodorkovszkijhez tartozott, azt átjátszották Abramovicsnak, aztán pedig ugye az orosz állam tette rá a kezét erre a cégre, és különböző összeolvasztásokkal többek között, most nem emlékszem, vagy a rossz nyelvű, vagy a Gazpromba olvadtak bele ezek a Hodorkovszki féle érdekeltségek, tehát központosítási folyamatok vezettek hozzá, Hodorkovszkit pedig bebörtönözték. és azt hiszem 8 vagy 10 évet töltött börtönben, és aztán a 2010-es években szabadult. Hodorkovszky is külföldön él, én különböző fórumokon többször találkoztam vele, én nem gondolom azt, hogy ő a jelenlegi helyzetben bármiféle lakossági orosz társadalmi bizalmat élvezne.
Ő alakított egy úgynevezett háború ellenes bizottságot, ennek a 22 tagját is vádolja az FSB pucskísérlettel.
Igen, ugye nem véletlen, hogy Alekszej Navalnyi, ugyancsak az orosz ellenzéknek vezetője, aki orosz börtönben halt meg lassan 2 évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy ő a 2020-as megmérkezése után haza akart térni Oroszországból, miközben pontosan tudta, hogy milyen veszélyek várnak rá. Egy emigrációban élő orosz politikusnak nagyon nehéz fenntartani a kapcsolatot az orosz társadalommal, fenntartani a nyilvánosságban a saját, nem is tudom, a saját kapcsolatrendszerét, saját a jól értesültségét, a bekötéseit. Ez alapvetően Oroszországon belül lehetséges. Hát talán egy politikus volt, akinek ez a történelemben sikerült, Vlagyimir Lenin, aki ugye ugyancsak Svájcból német segítséggel tért vissza Oroszországba, hogy aztán a bolsevik fordulatban szerepet kapjon. De alapvetően Oroszországon kívül emigrációba szorult politikusoknak ez erre nem igazán adódik esély. Szóval én nem gondolom azt, hogy ha Oroszországon egyszer majd fordulat lesz, akkor ebben a fordulatban azok fognak nagy szerepet játszani, akik jelenleg hosszú évek óta külföldi emigrációban élnek, Hodorkovszky és köre. Tehát az, hogy Hodorkovszkynek lennének olyan, nem tudom, lenne olyan befolyása, pénzügyi mechanizmusai, amelyek bármiféle puccsot tennék lehetővé az orosz hatalomban, én ebben nem hiszek. Tehát Hodorkovszkynak eleve a jelenlegi orosz gazdasági és politikai elitekkel nincs kapcsolata. Ettől ő elszakadt. Ugye 2000-es évek elején volt utoljára ilyen kapcsolatban, aztán ugye börtönbe került, aztán pedig emigrált. Tehát nem ő az az ember, akit ilyen változást...
De mégis vannak ilyen törésvonalak a Kremlen belül, ez tapasztalható? Vannak jelek erre?
Én azt gondolom, hogy vannak erre jelek, de ez nem... Itt nem látunk valamiféle folyamatnak a kiteljesedését, hanem ilyen jelek voltak a 2022-es háború kezdetén, mármint amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát. Sőt, azt gondolom, hogy akkor több ilyen töréspont volt az orosz társadalomon belül, és azóta ugye Putyinnak sikerült konszolidálni a hatalmát, és azok a töréspontok, amelyek 2022-ben voltak, azok már nincsenek meg 2025-ben. Tehát biztos, hogy van bizonyos fokú elégedetlenség, csak nincs alternatíva, nincs opció. Tehát Putyintól várják a háború lezárását egyszer majd, vagy a győzelmet, orosz győzelmet, és nincs másik opció, és ebben azt gondolom, hogy nyugatnak felelőssége van, itt egy komoly hibát vétett a nyugat, mert minden lehetséges kaput bezárt az orosz gazdasági elit számára. Ugye a szankciók, a nyugati szankciók révén orosz üzletemberek nem vihetik ki a vagyonukat, sőt, ha esetleg kivinnék, vagy azok, akiknek külföldön volt vagyona, hogy azokat befagyasztották. Még olyan üzletemberek számára is, akik teljesen apolitikusak voltak, nem támogatták, legalábbis a nyilvánosságban nem támogatták a rendszert, nem szólaltak fel nyilvánosan mondjuk Vlagyimir Putyin mellett. De ugye az volt a mondás, hogy a legnagyobb orosz milliárdosoknak, vagy gazdasági szereplőknek be kell fagyasztani a vagyonát, mert az ő gazdasági tevékenységük, az ő adójuk támogatja a rendszert, és el kell lehetetleníteni ezeket a csatornákat. Ugye mindez pedig azt eredményezte, hogy azok az emberek, akik hatással lehettek volna Vlagyimir Putyinra, akik mondjuk, akiknek a gazdasági tevékenysége, amennyiben mondjuk kivonják a forrásaikat, a pénzüket, akkor komoly gazdasági problémákat okozhattak volna, tehát ezáltal voltak ráhatása az orosz rendszerre. Ezeknek az embereknek nem maradt más opciója, mint maradni Oroszországban. Nem tudnak kimenni, nem tudják kivinni a pénzüket, nem tudják elhagyni Oroszországot. Az egyetlen garantálója az ő biztonságoknak és vagyonuknak, az Vlagyimir Putyin. És ha szembe mennek Putyinnal, akkor mindent veszítenek. nincs B verzió valahol, nem tudom, Olaszországban, vagy Svájcban, nincsenek ott a villáik, mert azok be vannak fagyasztva, vagy el vannak véve. És így rákényszerítettük ezt a kört, hogy gyakorlatilag még ha nem is tetszik nekik az, amit Vlagyimir Putyin csinál, de nem tehetnek mást, mert az ő egzisztenciájuk a jelenlegi rendszerhez kapcsolódik, és nem tudnak ebből kilépni, különben mindenüket elveszíthetik. Szóval, ha van is elégedetlenség, mert biztos van, hiszen háború negyedik évében vagyunk, és a gazdasági Oroszországban a gazdasági viszonyok nem éppen jó irányba mennek, tehát ha van is ilyen elégedetlenség, az a háttérben, csendben történik, és nyíltan senki nem fog fellépni Vlagyimir Putyinnal szemben. Viszont még egy trendet hadd mondjak, hogy azért van bizonyos gazdasági szereplőnknek egy köre, és ez egy egészen nagy kör, amely viszont ebben a háborúban nagyon sok pénzre tett szert. Tehát a kezdetben, 2022-ben úgy tűnt, hogy vesztesei lehetnek ezeknek a folyamatoknak, mert elveszítették mondjuk a nyugati piacukat, a nyugati érdekeltségeiket, viszont hosszabb távon, tehát ebben a közel 4 évben nagyon sokat nyertek rajta, tehát érdemes megnézni, hogy mennyivel nőtt a leggazdagabb orosz embereknek, a milliárdosoknak a vagyona, és nagyon sokat nőtt. Épp mai hír, ugye reggel olvastam idefele, hogy Moszkvában annyi milliárdos lett, mint Londonban. Tehát kiegyenlítették egymást. Mert, és ugye miért? A háború nagyon költséges dolog, a védelmi iparba való befektetések, állami megrendelések nagyon sok pénzt hoznak konyhára azoknak, akik ebbe beszállnak, illetve a nyugati cégek kivonulása miatt ugyancsak jó lehetőségek képződtek, ugye említettem már a beszélgetés elején, hogy a nyugati cégek nem tudnak csak úgy kimenni, a töredékét kaphatják meg annak a pénznek, amit mondjuk az orosz vállalataik érnek, és van egy nagy orosz gazdasági kör, akik nagyon olcsón szerezték meg ezeket a nyugati cégeket, nyugati érdekeltségeket, és folytatják az üzemeltetésüket Oroszországban, és nagyon sok pénzt keresnek rajta. Tehát azt az űrt, amit a nyugati cégek kivonulása okozott, ezt ezek az orosz üzletemberek be tudták tölteni. Ugye ez tehát a háború, a nyugati cégek kivonulása miatti űr, és a harmadik pedig a szankciók kikerülésének a mechanizmusa. Tehát azok az üzleti körök, akik el tudják intézni, hogy szankciós termékekkel, mondjuk közvetítőkön keresztül el tudjanak jutni Oroszországba, nagyon sok pénzt kaszálnak rajta, hiszen olyan láncokat, ellátási láncokat tudtak előállítani, mondjuk Kazaksztánon keresztül, Kirgizisztánon keresztül, Törökországon keresztül, amikor eljutnak azok a bizonyos alkatrészek, technológiai termékek Oroszországba, mert az orosz államnak, az orosz vállalatoknak erre szüksége van, de a haszont ugye ezek a cégek fölözik le a közvetítői szerepben, és ez nagyon sok pénzt hozott bizonyos köröknek. Tehát ezek ilyen oda-vissza folyamatok, mert van, aki veszített rajta, van, aki elégedetlen, de nagyon sokan nyertek rajta, és nincs más opció a nyugati szankciók miatt.
Úgy tűnik, hogy bármennyire is erős Putyin, azért a helyzet számára is tartogat egy csapdát, mert mintha nem tudna visszavonulni, vagy kilépni abból a pozícióból, amit 4 évvel ezelőtt fölállított magának, hogy tudnélik. Ukrajna, hát ahogy ő hitte akkor még, gyorsan legyőzhető, megfordítható, bekebelezhető, gyarmatosítható, stb. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, élhetne azzal a lehetőséggel, hogy a gazdaságát megmenti, mondjuk azzal, hogy még egy viszonylag előnyös békét köt, de még ebbe sem megy bele. Tehát abban a trumpi ajánlatban se, hogy oké, akkor ezt meg ezt az ukrán területet meg fogják tartani az oroszok. Kicsit nekem az az érzésem, hogy ebbe már a nyugat is belemenne. Putyin nem akar, ő mindenáron folytatni akarja. De mi ez a kényszer rajta?
Hát az egyik kényszert ilyen győzelemben való hitnek hívhatjuk. Tehát Vlagyimir Putyin, én azt gondolom, hogy 2022 második felében, 2023 első felében volt meg arra lehetőség, hogy akár kedvezőbb feltételek mellett kössenek békét a felek, akkor sajnos ezt sem Ukrajna, sem Európa nem erőltette, mert Ukrajna akkor elhitte, hogy az oroszokat le lehet győzni Ukrajnában. Utána pedig az ukrán, ugye 2023-as ukrán kudarcok, és aztán a fokozatos, a fronton való fokozatos orosz sikerek pedig azt okozták, hogy Vlagyimir Putyin elhitte, hogy győzni fog. És ez a kényszer, amit ön is megnevezett, az gyakorlatilag arra épül, hogy Vlagyimir Putyin elhiszi, hogy X időn belül, ez lehet, nem tudom, egy év, ez lehet két év, de el fog érni a céljait Ukrajnába. Legalábbis a Donbasszi régiótól meg fogja szerezni, de lehet, hogy akár a másik két ukrán területet is el tudja vinni. Tehát minek üljön le tárgyalni, minek fogadjon el bármiféle kompromisszumot, hogyha győztesként kerül ki ebből a helyzetből. Győztesként pedig igen nagy hatása lenne a posztszovjet térség többi folyamatára, akkor egészen, tehát ugye egészen más, hogyha valaki mondjuk valamiféle kompromisszum elfogadásával kényszerül lezárni egy háborút, hiszen akkor hát ha nem is vesztesként, de mondjuk egy ilyen felemás helyzetben jön ki a háborúból, és egészen más, hogyha a jelenleg deklarált orosz célokat eléri katonai úton, győztesként állítja be magát, és ezzel egészen komoly hatást gyakorolhat mondjuk Belaruszra, vagy Kazaksztánra, vagy más posztszovjet utódállamokra, amelyek, tehát ugye van az elmúlt években elindult egy központosítási törekvés a posztszovjet térségen belül, ugye Ukrajna ennek a része, Putyin próbálná visszaállítani azt az orosz birodalom, vagy a Szovjetunió idején létezett, oroszok által vezetett birodalmat, vagy formációt. Ennek Ukrajna az orosz elgondolás szerint része kell, hogy legyen, de ugyanúgy része kell, hogy legyen Belarus, Közép-Ázsia, a kaukázusi országok, Georgia, és satöbbi, és ehhez pedig erő kell. Tehát ahhoz, hogy ezt Putyin keresztül tudja vinni, ahhoz kényszerítő erő is, és ugye erő kell, és mi mutathatná jobban ezt az erőt, mint egy győzelem Ukrajnában. Tehát ilyen szempontból, ha Putyin azt gondolná, hogy nem áll jól, hogy őt szorítja az idő, a gazdaság, nem tudom, összeomlóban van, a hadsereg összeomlóban van, akkor nyilván belemenne a tárgyalásokba, és kötne valamiféle kompromisszumot, de ő nem ezt látja. Még ha vannak is gazdasági problémák, az orosz szempont, az orosz gondolkodás, logika arról szól, hogy igen, vannak gazdasági problémák, de Ukrajnában is vannak ilyen problémák, és mi előbb fogunk nyerni, mint hogy az orosz gazdaság összeomlana. Tehát ugye a logika arról szól, hogy Oroszországnak nem mindegy, hogy 3 évig, vagy 5 évig, vagy csak 1 évig tart ki. Ha Ukrajna akár csak egy nappal elő fog összeomlani, akár katonailag, akár gazdasági, akár politikailag, akkor már nyertek. Tehát nem a saját...
Nem magában hisz elsősorban, hanem abban, hogy Ukrajna hamarabb omlik össze.
Ő ebben hisz, hogy katonailag ugye elfogynak az ukrán katonák. Valóban a fronton a trend az, hogy évről évre azért romlik a helyzet Ukrajna számára, és Vlagyimir Putyin elhitte, hogy ő fent tudja tartani a saját katonai offenzíváját, fel tudja tartani a háborús helyzetet egészen addig, amíg győzelmet aratt Ukrajnában, és akkor viszont nem számít az orosz gazdaság helyzete, mert ha már győzelmet aratott, az már hoz annyit, jelent annyi nyereséget, úgymond Oroszország számára, hogy elfeledteti mondjuk az orosz lakossága a nélkülözéseket, az életszínvonalbeli problémákat. Tehát igazából Oroszországnak nem saját magához képest kell eredményt produkálni, vagy kibírni ezt a háborút, hanem Ukrajnához képest. Ez az orosz elgondolás.
Hát igen, csak hát sokan mondják, és az összes elemzés erről szól, hogy minél tovább marad Oroszország és Putyin rendszere ebben a katonás állapotban, tehát egy védelmi gazdaságot működtet, annál nehezebb lesz ebből kijönni. Tehát, hogy annál biztosabb, minden hónappal, minden évvel nő annak a valószínűsége, hogy sok bank, sok cég megy tönkre, hogy nem lehet majd egyszerűen visszaállítani a régi kerékvágásba a gazdaságot, tehát, hogy Putyin nem tudom, hogy mire számít, de ezek az elemzések kicsit hisztérikus hangvételűek. Azt mondják, hogy közeleg a baj, a nagy baj.
Igen is, meg nem is. Ugye 2022-ben is voltak ilyen hisztérikus elemzések, amelyek arról szóltak, hogy Oroszország ezzel a háborúval és a nyugati szankciókkal, tehát itt a Oroszország ellen elfogadott nyugati szankciók a valaha volt legnagyobb ilyen szankciókat, korlátozásokat jelentik, amit bármelyik országgal szemben valaha is meghoztak ezek a nyugati országok, és akkor is volt egy ilyen hisztérikus hangulat, hogy Oroszország össze fog omlani, hogy a háború nem fenntartható, de kibírták ezt az időszakot. Jó, ez jel. Ugye ez több okból is volt, hogy említettem itt a hadigazdaságra való átállást, lehet említeni, hogy a 2022-es energia nyersanyaghordozóknak az árainak a növekedését. Azt is említeni lehet, hogy vannak olyan hozzáértő technokraták az orosz kormányban, akik nagyon ügyesen tudták ezt menedzselni. Elsősorban a központi banknak az elnöke, Elvira Nabiullina például, vagy az orosz pénzügyi miniszter. Tehát ők tényleg hozzáértéssel kezelik az orosz pénzügyeket. És emiatt én nem hiszek ilyen fajta, azért mondom, igenis, meg nem is, mert nem lesz itt egy összeomlás, ez a rendszer fenntartható lesz még éveken keresztül. Fokozatosan csökkennek és romlanak az orosz képességek, gazdasági képességek, politikai képességek, de nem fogunk látni a látványos összeomlást. Más szempontból viszont nyilván ez egy zsákutca, tehát az, hogy a Putyin által indított háború, mert önmagában egy zsákutca, ennek az állapotnak a fenntartása, ahogy említettem, 15 évet elvett az orosz gazdasági növekedésbe, az orosz fejlődésbe. Tehát Oroszország azzal, hogy költségvetésének az egyharmadát csak az orosz-ukrán háborúra irányítja, ahelyett, hogy fejleszteni a gazdaságát, fejleszteni az infrastruktúrát, a kórházakat, a szociális szférákat, ezzel már rengeteget veszített. De ugye Vlagyimir Putyin számára más szempontok játszanak. Ő nem úgy akar bevonulni az orosz történelembe, mint aki nem tudom, felhozta Oroszországot, mit tudom, Ausztria szintjére, vagy akár csak nem tudom, Finnország szintjére. Ő azt gondolja, hogy ezt már elérte. Tehát azzal, hogy a 2000-es években volt egy sikeres orosz gazdaságpolitika, amit nagy részt egyébként a drasztikusan megemelkedett energiahordozók ára is megtámogatta, és ugye drasztikusan javult az orosz életszínvonal a 90-es évekhez képest a 2000-es években, tehát úgy gondolja, hogy ezt a gazdasági prosperáló fázist ő már elérte. Vlagyimir Putyin most úgy akar bevonulni a történelembe, mint az az orosz államfő vezető, aki visszaállította mondjuk az orosz birodalmat, vagy valamiféle birodalmi igen. nagyságot hozott Oroszországnak, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen nélkülözéseket kell elszenvedni az orosz lakosságnak, hogy mennyire mennek tönkre az orosz vállalatok. A végső cél az, hogy itt úgy tekintsenek Oroszországra, mint egy nagyhatalomra, egy erős, katonailag ütőképes hatalomra, amely megvéd és kiterjeszti a határait. Tehát ez az alapvető érdek, nem a gazdaság.
Mennyire változik meg, vagy mennyire van változóban in the making, ugye? A környezete a mai Oroszországnak. 6 év után először találkozott egymással Trump és Xi Jinping. Trump a maga szokásos túlzó modorában méltatta ezt a találkozást, de igazából sok részletet nem árultak el, azon túl, hogy a vámtételeket csökkentette, és Kína meg bejelentette egy csomó szójában vásárlást, azért ugye ennél többről kéne, hogy szóljon a dolog, nem tudjuk szól-e, és nem tudjuk, hogy szól-e arról, ami Trumpnak nyilván célja, hogy Kínát kicsit visszahúzza Oroszországtól. Mert az a legutóbbi idők fejleménye, és egy szembe megy minden korábbi elemzői vélekedéssel, amely szerint Kína nem akar belekeveredni ebbe a háborúba, Kína nagyon komoly szállítója lett Oroszországnak. Szóval ebből a szerepből ki lehet-e léptetni? Érdeke ez Kínának?
Én azt gondolom, hogy a nyugati ilyen értékelések vagy narratíva Kínával szemben nagyon szélsőséges tud lenni mindkét irányba. Tehát egyrésztről ugye vannak vádak Kínával szemben, hogy nem tudom, orosz szövetséges megtámogatja Oroszországot teljes mértékben a háborúban, és ilyen szempontból akár Kína is egyfajta hadviselő fél. más szempontból ugye megjelenik ez a narratíva is, hogy nem tudom, Kínát lehúzni Oroszországról, Kína, mint az Egyesült Államok kihívója, stb. Stb. De azért hozzáteszem, hogy egyrészt, ha Kína ténylegesen a Oroszország szövetségese lenne, és részt venne akár csak a háttérben a háborúban, akkor azért nem ilyen háborús eredményeket látnánk. Tehát, hogyha megjelennének kínai fegyverek a fronton, kínai technológiák, komoly kínai technológiák, haditechnológiák a fronton, akkor ez a háború nem abba az irányba menne, és nem olyan sebességgel menne, és olyan eredményekkel menne, mint most. Tehát Kína kihasználja ezt a helyzetet. Kína alapvetően minden érdekelt fél között lép fel, kihasználja azt a helyzetet, hogy nyugati cégek kivonulnak, kínai cégek bevonulnak, olcsón meg tudja venni az orosz olajat, miért ne, ezzel ugye a saját versenyképességét növeli. Háború van, ugyanúgy értékesíti az alkatrészeket az oroszoknak, mint az ukránoknak, tehát ugye meg lehet nézni, hogy ukrán drónokból mennyi kínai alkatrész van, ugye a többsége, 60, több mint 60%-a az ukrán drón alkatrészeknek Kínából származik, ugyanúgy az oroszoknál is, tehát Kína kihasználja ezt a helyzetet, és Kína ugyanakkor ez egy nagyon érdekes viszony, ami Kínát Oroszországhoz fűzi. Kína nem érdekelt abban, hogy Oroszország veszítsen, ugye ezt a kínai külügyminiszter egyszer is mondta az európai külügyminiszternek, Kaja Kallasnak, hogy Kína nem engedheti meg, hogy Oroszország veszítsen, egyszerűen abból annál az oknál fogva, hogy Oroszország partner, és abban a geopolitikai világrendszerben, ami ugye kialakulóban van az amerikai dominanciával szemben, Kína számít Oroszországra, az orosz energiahordozókra, az orosz támogatása, hogy Oroszország is számít Kínára. Ugyanakkor Kína azt sem engedheti meg, hogy Oroszország nyerjen, tehát azért sem támogatja meg Oroszországot igazán, hiszen abban az esetben ez a folyamat Oroszország megerősödését okozza, és pont azokban a térségekben okozza Oroszország megerősödését, ahol Kína is az elmúlt években egészen komoly befolyása tett szert, például a Közép-Ázsiában, az orosz Távol-Keleten, a Kaukázuson, a Közép-Ázsiában, Kína...
Egyébként Afrika bizonyos részein.
Afrikában, tehát a Közép-Ázsiában most már csak egy ország van, amely nagyobb kereskedelmet folytat Oroszországgal, mint Kínával, az Kazaksztán. Mindenhol máshol a hagyományos kapcsolatokat, tehát a hagyományosan az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat Kína vette át, tehát ott most már a térség összes államai számára az elsődleges kereskedelmi partner, az elsődleges finanszírozó, befektető, az Kína, nem Oroszország. Tehát Kína nem engedheti meg, hogy Oroszország győztesen kerüljön ki a háborúból, megerősödjön, és ezzel ezt a fajta kínai befolyást semlegesítsen a térségben, és ugye a térség központosításával kiszorítsa ezeket a kínai érdekeltségeket. Tehát Kína ezek között próbál lavírozni, és közben nem beszélve arról, hogy Kína számára az elsődleges kereskedelmi partner nem Oroszország. Oroszország éppen a háború után jött fel az ötödik helyre, tehát előtte még a top 5-ben sem volt benne Oroszország, hanem Kína számára az elsődleges kereskedelmi partner az Európai Unió és az Egyesült Államok. Tehát Kína nem teheti meg, hogy ezen kapcsolatok kárára nagyobb együttműködést alakítson ki Oroszországgal, mert akkor kockáztatja, hogy ezeket a gazdasági kapcsolatait fogja elveszíteni, vagy elrontani. Ezt Kína nem teheti meg. Szóval Kína egy nagyon óvatos, kiegyensúlyozott politikát folytat, amelyben igazából lefölözi azt a hasznot, amit a háború jelent számára. Van ebben veszteség is, hiszen a 2013-ban bejelentett egyövezet egy útnak ugye az Európa és Ázsia összekapcsolására, infrastruktúrás összekapcsolására irányuló kínai geopolitikai projekt. Szóval ennek a projektnek a nagy része pont ott valósult volna meg, ahol jelenleg háború van. Ugye Ukrajnán keresztül, Belaruszon keresztül mentek volna ezek a kínai vasúti és közúti összeköttetések Európával. Ezek ellehetetlenültek. Tehát van ebben veszteség is. Ugyanakkor nagyon sokat tud profitálni gazdaságilag is ebből az egész helyzetből Kína, de Ukrajna irányába is nyitott, ahogy Oroszország irányába is. Csak itt van egy ilyen, hát nem is mondanám politikai közösségnek, hanem egy közös gondolkodásnak az amerikai dominanciával szemben, ami ilyen politikai szinten összeköti Kínát és Oroszországot.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Bennazsaszi Anton, a posztszovjet térség szakértője volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmes János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.